vagy nem szavaz, a számára ez az ügy fontos, ez a konkrét ügy. És azt mondja, hogy a felvidéki magyarságért ki kell állni Budapesten, akkor mi szeretettel hívjuk, szeretettel várjuk, és azt mondjuk, hogy fogjuk meg egymás kezét.
Javíts ki a tévedek, de gyakorlatilag ez a némaság törvény, ez a tudományos élettisztaságát is már veszélyezteti, mert hogyha a Benes dekrétumokról nem lehet beszélni, akkor kutatni se lehet mondjuk őket, meg hogy nem lehet
vagy
egy
publikálni a kutatás
igen,
eredményét.
Publikációba egyáltalán megemlíteni, vagy... Hoppá, szétkapcsolódtunk. Újra tár.
Megbékélési folyamatot.
Szétkapcsolódtunk, úgyhogy szia Illés, elnézést kérünk.
Szervusz, hát igen, megszakadt a vonal, én is hallottam, de hát ugyanígy fognak megszakadni azok a folyamatok, amiknek végbe kellene menniük ahhoz, hogy a szlovákok és a magyarok között először történész szinten, meg a társadalomnak a különböző szintjein elinduljon egy beszélgetés, és az aztán majd elvezethet valamiféle politikai megegyezéshez, vagy politikai megállapodáshoz. Tehát ez a törvény, ez azért különösen veszélyes, mert azért, hogy rövid távon politikai hasznot szerezzen valaki, hosszú távon lehetetlenné teszi, vagy bebetonozza azokat a sérelmeket, amiknek a feloldásáért dolgoznunk kellene.
Rendben. Még egy utolsó kérdést szeretnék föltenni, hogy milyen szakokon tanultok ti, akik ezt a tüntetést szervezitek?
Nagyon vegyes háttérből érkezünk, azért a legtöbbünk politológus hallgató, vagy akár már végzett politológus, jogászhallgató, én magam jogászhallgató vagyok egyébként az ELTE-n, vagy nemzetközi tanulmányokat hallgatunk, de van történész is a köreinkben, tehát mindazok, akik így a humántudományok vagy a társadalomtudományok terén valahogyan kapcsolódunk ehhez az ügyhöz, különböző szempontokból igyekszünk hozzáadni a saját mondani valunkat. A műsor nagyjából egyébként egy órás lesz, délután 5-től fogunk találkozni ma, tehát január 3-án szombaton ma délután 5 órakor fogunk találkozni a Szlovák Köztársaság nagykövetsége előtt. Ez Budapesten a Stefánia úton van, a Puskás Ferenc stadionhoz közel, de meg lehet közelíteni a Zugló vasútállomástól is, vagy busszal a keletitől. Az esemény nagyjából egy órás lesz, 5 beszédre lehet számítani. Ebben ugye, mint említettem, lesznek jogászok, politológusok, történészek, illetve egy felvidéki magyar szakértőt, újságírót is várunk, hogy az ő saját nézőpontjukat is bemutassák nekünk.
Nekem is lenne egy utolsó kérdésem, ami tulajdonképpen kettő. Az egyik, hogy aki nem tud elmenni, lesz-e valami összefoglaló, valamilyen felvétel, videó vagy hang, ahol lehet tájékozódni. A másik, ami ezzel azért összefügg, hogy aki részese akar lenni, vagy önkéntese egy további bármilyen eseménynek, az hogy ér el benneteket?
Igen, ugye, hát tehát az elérhetőségről beszélünk akkor először, ennek van egy Facebook eseménye ennek a tüntetésnek, az a címe a tüntetésnek, hogy kiállás a felvidéki magyarok szólásszabadságáért. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy itt nem, végső soron nem az a cél, hogy valami ellen tüntessünk, nyilván megvan az, hogy mi az, ami kiváltja ezt az ellenkezést bennünk. De végső soron mi hiszünk abban, hogy lehet valamiért dolgozni. Hogyha erre a kiállás a felvidéki magyarok szólásszabadságáért nevű eseményre rákeresünk Facebookon, akkor ott elérhető az összes információ a tüntetésről, illetve hát én személyesen is, mint szervező, ott elérhető vagyok.
Hát köszönjük szépen, sok sikert a tüntetésre, én egyébként ki szeretnék nézni, illetve hát kinézni, hát ez egy órás műsor, úgyhogy ott maradni végig, és sok-sok tüntetőt kívánok erre a tüntetésre.
Köszönjük szépen.
Szervusz.
Szervusz. The Buddha rejected Brahmanism and mocked at its rituals. As for Brahma, the Buddha didn't deny his existence, but regarded him as a deluded spirit who imagined he had created the universe.
Reggeli. A Civil Rádió hétvége indító magazin műsora délelőtt 10 óráig.
Jó reggelt, Anikó! Szia!
Jó reggelt! Boldog új évet kívánok!
Ez az, én is.
Stílusos akarok
mindenkinek.
Menni,
bocsánat?
Tamen, szinyen, kvajla.
Még egyszer?
Zsú, támen, színjen, kvájla, te boldog új évet kívánok mindenkinek.
Uh-huh. Ezt egyébként akartam kérni, de nem beszéltünk össze. Teljesen nem. Meglepődtem, hogy most miről beszélsz. Abban maradtunk Anikóval, hogy még egy pár dolgot elmond, ami a téli egészséggel függ össze, és a műsor nagyobbik részében pedig a saját tapasztalatairól, élményeiről beszél. Most nem árulom el, hogy pontosan miről, majd ő elmondja. No, melyikkel kezdjük?
Szerintem, beszélgettünk róla, és akkor már is elárulom, hogy a vallásról, vagy vallásokról beszélgessünk egy kicsit, ami azért is érdekes, mert a hagyományos kínai orvoslásnak is a része, de hogy ezt így megértsük, a kicsit összefoglalnám, hogy miről beszél, vagy hogyan lehetne a kínai vallást hogyan lehet erről beszélni és megérteni, mert a vallás szó, az Kínában nem létezik ez a szó, tehát nem tudjuk úgy lefordítani, mert a mi hitrendszerünkhez ezt így nem lehet összehasonlítani a kínai vallást, mert réteg vallások egymásra épülnek, egymásból fakadnak, de persze különböző irányzatok vannak, és hát egy filozófia, és a mai kínai társadalmat nagyon is befolyásolja, és úgy is élnek a kínaiak, tehát hogy értsék a kedves hallgatók, ugye nagyon sokrétű, ugye, amit már mondtam, és az ősi vallás, vagy egy népi vallás, ami először kialakult, majd később a konfucianizmus, majd a taoizmus, a megtalálható a buddhizmus, jön az első században éri el Kínát, majd sokkal a kereszténység, és megtalálható már a vallásoknál az a lényeg, hogy a mindennapi életben is megtalálható Kínában, mind az ősi vallás, például, hogy az ősök szeretete. Tehát a mai napig is láttam Kínában, voltam családoknál, és ott egy kis oltár, ami nem mindig a buddhista oltár, hanem az, hogy a család szeretete, a család, az ősi szellemek, az ősi családnak a tisztelete, és akkor ott oltára raknak gyümölcsöket, és imádkoznak, vagy kérik, hogy jó szerencséje legyen a családnak, és ugyanígy beépül a konfucianizmus a mindennapokba Kínában. Ugye a konfucianizmus az egy az általában a társadalomra hatott a császárságban, amikor a császár az isteni, az égi ember, vagy égi szekér, és ott az egyén ott nem annyira fontos, mint a társadalom, és itt a társadalmi hierarchia szerepe fontos, az ősök, a tanárok, a szülők tisztelete, fontos az oktatás helye, hogy az oktatás mennyire fontos, és ez ma is megtalálható Kínában, mert ugye ma nagyon hamar elkezdik a gyerekeket tanítani, már 5 éves kortól, de nehéz is az írás, ugye, és a gyerekeknek az, hogy valaki ki tudjon tűnni a társadalom, az az oktatás, hogy tanul, és hogy minél hamarabb elkezdenek a gyerekekkel foglalkozni, hogy minél jobb iskolába járhasson, és ugye ma már külföldre is nagyon sok ugye, kínai gyerek eljut, tanulják nagyon hamar már az angol nyelvet, és nagyon fontos a hagyományok ünneplése. A konfucianizmusban ugye ott az etikai morál is nagyon fontos, és ugye a politika, a gazdaságra is hatással van. A másik a taoizmus, ami ugye a Tao, a Lao Tse nevéhez fűződik. A Tao az utat jelent, de úgy képzeljük el, mint az országút, hanem az ember útja. És az is egy ilyen holisztikus filozófia hatott a tradicionális orvoslásra, szorosan kapcsolódik is, és ők azt mondják, hangsúlyozzák a test és a lélek összhangját, hogy az akupunktúra a gyógynövények alkalmazásával, a csikonggal lehet a testet és a lelket összehangolni. Amit ismerünk még, az a feng shui, ami szintén megtalálható ma is, ugye Kínában, hogyha emlékszünk, a 90-es években nagy divat volt a lakberendezésben a feng shui. Ugye a feng az azt jelenti, hogy szél, shui az víz. És az inkább az építészetre arra tesz hangsúlyt, hogy például az épületek mellett mindig van egy nagy kő, vagy több kő is, és az is érdekes az építészetben, hogyha mondjuk a tiltott várost nézzük, ugye a császároknak a palotát, azt a híres tiltott várost, amiben nem lehetett bemenni nagyon sokáig, de ma már meg lehet nézni Pekingben, akkor ha nézzük, ugye egy fallal van körülvéve, és északon nincs bejárat, nincs kapu. Miért? Mert észak az a halál, az a hideg, és hogy ott ne, azon az oldalon ne jöjjön be semmi. Ez is egy kicsit ugye tehát ez is úgy építik a házakat, a templomokat, hogy ez a szél és a víz és a, hogy, hogy megfelelően áramoljon az energia, tehát ez is nagyon érdekes. És a buddhizmus, ami ugye az első századból indul, ugye kétféleképpen jut el Kínába, ugye mind a Selyem úton keresztül, ugye a kereskedelem útján, vagy pedig ugye hajókkal jöttek ugye a vízen, és egy speciális kínai buddhizmus alakul ki, aminek én most nem kezdeném el ecsetelni a mélységeit, de hogyha valakit ez jobban énekel, akkor a Honor Imrének a munkáját le lehet olvasni a kínai buddhizmus történetéről beszél, de az is nagyon érdekes, hogy a buddhizmus mit adott a kínai embereknek, és ma is mit ad, mert és új szavak is megjelennek a nyelvben, Kínában, mert hogy ugye ott a buddhizmusban ugye nagyon fontos a meditáció, az önismeret, és ezek a szavak ugye nem voltak meg a kínai nyelvben, és fontos ugye a szellemi élet, a buddhista a templomoknál fontos volt a közösségi tér, és nagyon érdekes, én is voltam több buddhista templomban, mint modern, tehát az 50-es, 70-es években is építettek buddhista templomokat, de persze megmaradtak a régi buddhista templomok, amiket nagyon szépen felújítottak, és bizony a hagyományos kínai orvoslása is hatott, mert ugye a test és a szellemi egység, a természetes gyógymódok, az egészséges életmód, az étkezés, ez is hatott a buddhizmus hagyományos kínai orvoslásra. Tehát nagyon érdekesen épül be rétegenként a kínai társadalomba, például ugye a szülők szeretete, vagy a család szeretete, az ugye több helyen is előfordul, tehát nem mint a több vallásban filozófiához is kapcsolódik, és amit én így láttam Kínában a kórházban, amikor ott voltam gyakorlaton, hogy olyan szeretettel beszéltek az unokák, mondjuk amikor bent volt egy nagyszülő a kórházba, és kapott ugye különböző kínai gyógymódokat, tehát szúrásokat, akkor például aludt a nagymama, és olyan szépen kicsit megsimogatta az arcát az unoka, és mondta, hogy mama, zsencsiú, tehát hogy akupunktúra, tehát ébredj, és jön a szúrás, akkor ugye nagyon sok féloldali bénult volt éjszakon, akkor a gyerekek, az unokák sétáltatták a nagymamát, nagypapát, hogy mozogjon, és nem az volt, hogy nyomkodta a telefonját egész nap, és ott ült mellette, vagy unta és pofákat vágott, nem. Olyan szeretettel, engem meg is hatott, de tényleg szó szerint néha így elsírtam, hogy annyira kedvesek voltak a gyerekek, az unokák, a nagyszülőköz. Tehát ez is beleépült a társadalomba. Tehát én ezeket láttam így Kínában, persze én nem vagyok vallásfilozófus, vagy vallástörténet, de ezek mai napig is átjárják a társadalmat, és így is élnek sokan, és azt is mondják, hogy a taoizmus, a buddhizmus, valaki az életmódja a buddhista, az etikája, meg mondjuk konfucionizmusnak az etikáját követi. Például ez egy érdekes, hogy, tehát, hogy így rétegződik a vallás Kínában.
Nekem lenne egy kérdésem, hogy annyiszor előfordult már az energia szó, és most is, amit meséltél, hogy ezt az energiát hogy kell értékelni, vagy megérteni, mert hogy nekem, akit a természettudományon neveltek, és elég erős benyomást tett nekem, meg alakította a gondolkodásomat, az energia az egy mérhető dolog. De itt valószínűleg nem erről van szó.
Igen, ez egy nehéz, mert ugye megfoghatatlan, és ezért is szokták azt mondani, hogy a kínai orvoslás nem igaz, meg hogy ez nem mérhető, akkor ez nem is működik, de itt azért egy picit most úgy többről is van szó, hogy egy olyan holisztikus szemlélet, hogy a természet és az ember szerepe, és hogyan hat egymásra a természet és az ember viszonya, amit mi már ugye nem is annyira érzünk vagy látunk, mert bár inkább már nagyon erősen a modernizáció elindult, és ugye nem is érezzük, nem is látjuk, bár néha a csillagokat sem, és nem is úgy élünk, hogy ugye a nappal kelünk, és a holddal fekszünk. És ugye a kínai orvoslásban is ugye a meridiánokban futó csí, az egy ilyen energia, szubstancia, ami segíti a gyógyulást is, és a szervezetünket is, ugye a csikung is az energiára, a belső energiát mozgatja, vagy a tai chi is, de lehet érezni, ha például megdörzsöljük a kezünket, és mondjuk így a kezünket így közel tartjuk egymáshoz, a tenyereinket, és ha fókuszálunk, akkor van egy vibrálás, hát végül is ugye atomokból állunk, hogyha te, mint fizika szakos voltál, tudod, hogy ugye atomok, az is energiát ad, mi is adunk le energiát, a vonzás ereje is erős, tehát, hogy kicsit a természetre kell visszamennünk, a természetbe visszamenni, és hát azért ugye a föld, az földel minket, tehát így kell egy kicsit hozzá fogni, vagy hozzá gondolni ezeket az energiákat. Igen, értem, hogy nem a fizikai, newtoni energia, amit itt erről beszél a kínai orvoslás, vagy Kínában a vallás, vagy a tradicionális energia. Tehát így a nap energiája, ugye a hold energiája, ugye megmozgatja az óceánokat is, tehát hat ránk, mert ugye 70%-ban vizek vagyunk, ugye a testünk vízből van, és már ugye nem érezzük annyira, de azért meg lehet érezni, a hölgyek megérzik azért, hogy vízből vagyunk, mert a menstruáció előtt ugye az is a holdhoz köthető, a ciklikussága, bizony nagyon sokan bevizesednek, és tartja egy kicsit a menstruáció előtt, persze hormonális okok miatt is a vizet, aztán majd elengedi a szervezet. Tehát így lehet gondolni az energiára.
Na, köszönöm ezt a kitérőt, hogy akkor most még valamivel, hogy mondjam, csak kiegészíted azt, hogy mi mindent tehetünk a szervezetünkért télen?
Persze, beszéltünk már régebben, hogy a meleg ételeket fogyasszuk, most nagyon erősen a yin erős, és a yangunk ugye lement a melegség, ezért érdemes lábfürdőt vegyünk, és akkor melegítjük ugye a lábunkat, és azon rengeteg akupunktúrás pont van, amivel tudunk hatni a szervezetre, ugye a vese és a hólyag meridiánokat kell most erősítenünk, amit úgy is meg tudunk tenni, mert a hólyag meridián a hátunkon fut, rengeteg ponta, és most pont éppen süt is a nap, hogy érdemes egy picit napozni, de ne arcunkat is napoztassuk egy kicsit, de a hátunkat. Melegítsük a hátunkat, és ezzel stimulálódik a háton a hólyag meridián, és segíthetünk is még egy kicsit a meridiának, hogy jobban áramoljon a csí, az energiánk, hogy az öngyógyító folyamatok beinduljanak, vagy védjen minket. Meg úgy pedig az, hogy óvatosan ütögetjük a hátunkat, a derekunkat a vesénk felett alatt, egy kicsit a fenekünket is meg lehet egy kicsit paskolni, jó erősen, vagy hát óvatosan, de azért meg lehet paskolni, vagy ha valaki nem tud napozni, vagy nem tud, de menjen ki egy fél órára, tudom, hogy jön a hideg, de ha süt a nap, akkor menjen ki egy fél órára sétálni, és háttal a nap felé legyen. De ha valaki ezt nem tudja megtenni, akkor pedig a radiátor, vagy melegítse egy kicsit takaróval, de egy kicsit jól dörzsölje meg a háti szakaszát, a gerinc mellett, és azzal is egy kicsit tudunk, egy kicsit az egészségünkért tudunk tenni.
Köszönjük szépen, Anikó!
Én is köszönöm nagyon!
Boldog új évet, sok sikert, minden jót, amit csak kívánsz magadnak.
Én is köszönöm szépen.
Szervusz. Viszont egy hónap múlva találkozunk.
Rendben.
Szia.
Rendben.
hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love. Feel the love.
Life's too much. told her.